kommunikációs céllal bírhat az, hogy Oroszország felfüggesztette tagságát az új START egyezményben. Az Egyesült Államok és Oroszország között érvényben lévő megállapodás korlátozza a felek nukleáris fegyverarzenálját, és ellenőrzési jogot biztosít a két atomhatalomnak egymás eszközei felett. Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnapi beszédében jelezte, már készültek a szerződés felfüggesztésére, korábban emiatt nem engedték be az amerikai fegyverzet ellenőröket az országba. A Trend FM-nek nyilatkozó posztszovjet térség szakértő szerint a lépés ráerősít Oroszországnak arra a retorikájára, miszerint az oroszok csupán elszenvedői a jelenlegi ukrajnai háborús helyzetnek, a valódi felelősök a nyugati államok. Anton Bendázsevszkijt, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját Molnár Gábor kérdezte.
Lassan közeledik az orosz-ukrán háború egyéves évfordulója, részben ennek apropóján is beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnök, olyan sok újdonságot talán nem mondott, egy azonban volt az említett dolgok között, ami érdekes, ez pedig az új START elnevezésű egyezmény felfüggesztése orosz részről. Mi ez az egyezmény egészen pontosan?
Valóban Putyin beszéde elsősorban 99%-ban politikai kommunikáció volt, és az orosz lakosságnak szólt, és egyetlen egy eleme volt, amely nyugat számára is fontos, és ez valóban az új START egyezménynek a felfüggesztése. Ugye az eredeti egyezményt még 1991-ben kötötték, Gorbacsov volt orosz részről, a szovjet részről az aláíró, azóta pedig többször is meghosszabbították, és valamennyire változtattak is rajta. Alapvetően ugye ez a stratégiai támadó fegyvereknek a korlátozásáról szóló egyezmény, amelyet az Egyesült Államok kötött Oroszországgal, ugye akkor még Szovjetunióval, aztán ugye Oroszországgal is, és kötelezte a feleket, hogy a készenlétben álló nukleáris robbanófejeket korlátozzák. Ahogy említettem, többször volt hosszabbítás, tehát a jelenleg érvényben lévő szerződés 1550 robbanófejre korlátozza az orosz és az amerikai nukleáris robbanófejeknek a számát. Itt ugye hangsúlyozni kell, hogy készenlétben álló. Tehát ezek azok a fegyverek, amelyek gomnyomásra akár most azonnal is indíthatóak lennének. Egyébként pedig mindkét ország birtokában nagyjából 5000 nukleáris robbanófej áll rendelkezésre összesen, tehát mint egy 4-5-ször több, mint az egyezmény szerinti korlát, tehát ezek a készenlétben álló fegyvereknek a száma. Igazából az, hogy Oroszország egy oldalon kilép, vagy felfüggeszti.
Ez talán egy fontos különbség, hogy ugye itt nem kilépésről van szó, hanem felfüggesztésről. Ez egy árnyalatnyi különbség, vagy itt azért valódi differencia van a kettő között?
Ugye olyan szempontból jelenthet különbséget, hogy ha felfüggesztés, akkor vissza lehet térni hozzá, tehát lehet egy ilyen feldobott labda, hogy tárgyalások során a felek visszatérhetnek hozzá, nyilván új szerződést kötni, ilyen komplex szerződést kötni, sokkal nehezebb, mint egy meglévőnek mondjuk a megújítása, vagy visszatérése a meglévő szerződéshez. Tehát az jelentheti azt is, hogy ez kvázi egy ilyen diplomáciai, vagy egy ilyen zsaroló potenciál Oroszország részéről azt várja, hogy aztán tárgyalások során visszatérhetnek ehhez a szerződéshez. De ez pusztán jelenthet egy kommunikációs fogást is, hiszen Oroszország jelezheti a nemzetközi partnerei felé, vagy a közvéleménye felé, hogy ők egyébként mossák kezeiket. Putyin beszédének a nagy része arról szólt, hogy nem ők kezdték a háborút, hanem a kollektív nyugat. Valójában Oroszország csak kénytelen volt erőhöz nyúlni, hogy lezárja ezt a háborút, de nem ők a felelősek a háborúért, és ebben a retorikában abszolút beleillik a szerződésből való kilépés, hiszen lehet egyfajta kommunikáció abban, hogy azt mondhatja Vlagyimir Putyin, hogy ők egyébként készen lennének folytatni az együttműködést, de mivel a nyugat csúnya dolgokat tesz Ukrajnában, vagy olyan csúnya dolgokat tesz Oroszországgal szemben, hogy addig nem hajlandóak tárgyalni ebben a kérdésben, amíg nem rendeződik a viszony. Tehát lehet egy ilyen kommunikációs eleme is, ami valójában nem jelent lehetőséget a szerződéshez való visszatéréshez, pusztán egy kommunikációs fogás. Még egy dolgot azért fontos elmondani, hogy itt önmagában nem a fegyvereknek a korlátozása az igazán fontos, tehát akik azt mondják, hogy nagyon fontos volt, hogy csak 1550 nukleáris robbanófej legyen készenlétben, ez így is egy rendkívül nagy mennyiség. Nem lesz, hogy mondjam, sokkal másabb a helyzet, hogyha 1550 nukleáris robbanófej helyett 2000 vagy 2500 lesz készenlétben. Itt a lényeg a kölcsönös ellenőrizhetőségen van. hiszen a szerződés magában foglalta azt is, hogy mindkét fél, ugye Oroszország az Egyesült Államokban, az Egyesült Államok pedig Oroszországban lehetőséget kapott, hogy ellenőrizze azt, hogy egyébként az adott országnak milyen nukleáris fegyverei vannak, mekkora mennyiségben, és ebből mennyi van készenlétben.
Ez a része a dolognak? Ez nem szenvedett csorbát a koronavírus járvány kitörése óta?
Nem, ezek a fajta ellenőrzések folytatódtak az elmúlt időszakban is. Gyakorlatilag ez az egyetlen szerződés, amely érvényben maradt a Nyugat és Oroszország között. Több másik szerződés már felfüggesztették, ilyen volt például a kis és közepes hatótávolságú nukleáris fegyverekről szóló egyezmény, amiből kiléptek a felek, ilyen volt a nyitott égbolt egyezménynek a felmondása, amelyből egyébként az Egyesült Államok lépett ki, amely lehetővé tette az ellenőrizhetőséget felderítő repülők által másik ország területe felett. Ezek az egyezmények már megszűntek. Ez az új start egyezmény maradt lényegében az utolsó. Ugye az egyezményeknek a nagy része 80-as évek végén, 90-es évek elején került aláírásra, amikor elindult a nyitás időszaka a Szovjetunióban, a Gorbacsov hatalomra kerülésével, amikor ezek a nyugati és orosz kapcsolatok javulni kezdtek, majd pedig ugye a Szovjetunió összeomlásával, Oroszország létrejöttével, a Szovjetunió után ezek a kapcsolatok, az együttműködések stratégiai téren, katonai téren, gazdasági téren, ezek csak erősödtek, és egy ilyen felfelé ívelő pályát jártak be, majd 2010-es évektől kezdve pedig fokozatosan leépültek. Tehát ez volt az utolsó érvényben maradt szerződés, és ez lehetővé tette, hogy nukleáris fegyverek terén még mindig legyen ellenőrzés egymás irányába, és itt hangsúlyozom, ez az ellenőrzés egymás irányába csak az Egyesült Államok és Oroszország részéről történt. Ezekben a szerződések egyébként például Kína vagy India nem vettek részt. Egyébként ez is egy fontos kritika volt a szerződések irányába, hogy nem foglalták bele a nemzetközi rendszernek minden szereplőjét. De mégis fontos volt, hogy például hogy a szerződés szerint 18 ellenőrzést engedélyezett ez a szerződés a másik félnek a területén, és az lehetőséget adott, hogy valóban ellenőrizhessék a másik félnek a nukleáris képességeit, ami ugye visszatartó erő is volt az újabb mondjuk fegyverkezési spirál indításában, ilyen jellegű nukleáris fejlesztésekben. Sőt, az egyezmény egyébként lehetővé tette, hogy ezekben a nukleáris létesítményekben, nem csak a létesítményekben, hanem a kihelyezett nukleáris fegyverek létesítményeiben, bunkereinél egyébként műholdas megfigyelés is lehetett végezni. Tehát ezek a lehetőségek, ez a fajta kölcsönös ellenőrizhetőség, az most teljesen megszűnt, ami jelentheti azt is, hogy például elindulhat egy újabb nukleáris fegyverkezési spirál, amire nem lesz ráhatása.
Jól tudom, hogy ilyen közepes hatótávolságú nukleáris fegyverek például Kaliningrádban is vannak, ami azért viszonylag közel van például Lengyelországhoz?
Így van, ezek a fegyverek 2000-es években elhelyezésre kerültek Kaliningrádban is. Elsősorban Iskanderem típusú orosz balisztikus rakétákról van szó, amelyek nukleáris töltet hordozására is képesek, és valóban ezek olyan távolságra képesek, amivel Kaliningrád egyébként nem csak ugye Lengyelországot veszélyeztetheti, de ugye a balti államokat is, sőt azt hiszem akár Berlinig is elértek ezek a fegyverek. Tehát nyilván a jelenlegi helyzetben Lengyelország és a balti államok számára itt egy komoly biztonsági kockázatokról is szó van.
Az elmúlt percekben Anton Bendárzsevszkijt, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották.